19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holnap a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé 8 forinttal emelkedik, miután ma is drágultak az üzemanyagok. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató arról beszélt az ATV-n, hogy a hétvégén kitört iráni háború miatt veszélybe került a világ kőolaj, dízel és gázkereskedelmének jelentős része, emiatt emelkedik az olaj és a gáz világpiaci ára. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély ekkora, nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter délelőtt a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, ezzel olyan magyar állampolgárokat hoznak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt. Ammánból jön vissza a gép, 83 magyar, 2 román, 1 szlovák és 1 kolumbiai állampolgárral a fedélzetén. Irán térségében továbbra is rossz a helyzet, éjszaka is folyamatosak voltak a rakéta és drón támadások az arab országokkal szemben, így továbbra is komoly légtérzárak és korlátozások vannak érvényben, sok helyre gyakorlatilag lehetetlen és kizárt a repülés. A mentesítő járat holnap is útnak indul Jordániába, pénteken pedig Sharm el-Sheikh következik majd. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám, mint az amerikai elnök mondta, ehhez már túl késő. Ali Hamenei Ajatollah halálát követően a teheráni szakértői tanács kijelölte az ország új legfőbb vezetőjét, sajtóinformációk szerint a posztot fia, az 56 éves Mojtaba Hamenei veszi át. Értesülések alapján a testület a forradalmi gárda nyomására választotta ki az utódot. A jelenlegi hírek ellenzéki vagy másodlagos forrásokra hivatkoznak, de még nem erősítette meg az iráni állami média. Ali Hamenei szombaton az amerikai-izraeli légitámadásokban vesztette életét. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írja a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitelblokkolására. A horvát JANAF jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Triesti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. A Magyar Olajtársaság azt írta, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök tegnap összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. Az ukrán-magyar határszakaszon 4028-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 10 embernek állított kiideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 2025 negyedik negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az aktívum 3 milliárd 100 millió euró volt, 469 millióval több, mint a 2024 negyedik negyedévé. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma februárban 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenés jelent. A friss adatokra a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Comba Sándor úgy fogalmazott, történelmi mélyponton van az álláskeresők száma. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett 46,5 milliárd forint áll már rendelkezésre. Az Agrártárca újra meghirdette a kis üzemméretű mezőgazdasági termelők fejlesztésére szóló pályázatát is 15 milliárd forintos keretösszeggel. Erre is a tárcavezető hívta fel a figyelmet még tegnap. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, csapadék nem valószínű, a szél mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Hasonló időben lesz részünk majd holnap is, bár reggel néhol köd kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai műsorunk elején Fabi Csilla, gyakorló háziasszonnyal beszélgetek. Sokat hallhatjuk manapság azt a fogalmat, hogy hajdina. Milyen ez a növény, honnan származik?
A hajdina vagy pohánka körög nevét a bükkéhez hasonló barnás-feketés terméshéjjal borított, háromélű legömböített gúla alakú szemterméséről és nyílhegyet formázó leveleiről kapta. Botanikailag a keserű fűfélék családjába tartozik, de mégis a gabonafélékhez soroljuk, mert lisztes magját a búzához hasonlóan tudjuk fogyasztani. A hajdina az évezredek során hosszú és kalandos utat járt be. Őshazája Ázsia középső mérsékelt égövi területén található, innen az 5. században származott el Japánba és Kínába. Közép-Európába a középkorban került a mongol és török néptörzsek közvetítésével, majd tengeri kereskedelem névén Velencébe, Lombardiába, Dalmáciába és Dél-Tirolba került. Fénypontját Európában a 17. században élte, elsősorban Németországban, viszont a burgonya és a búza térhódításával fokozatosan visszaszorult, és főként a szegényebb néprétegek táplálékaiként ismertük. Napjainkban jelentősebb hajdina termelő területek főként Oroszországban, Ukrajnában, Franciaországban, német, dán és holland vidékeken találhatók. Magyarországra Ausztria közvetítésével került, a Felső-Tisza vidékén élő lengyelek és csehek révén terjedt el. Hazánkban fő termőterülete az őrségben, a Felső-Tisza vidékén és Székelyföldön voltak. Termesztés és fogyasztása Magyarországon mindig kismértékű volt, ennek az oka valószínűleg az, hogy viszonylag alacsony terméshozamú a növény és nehéz hántolni. Hazánkban körülbelül 2000 tonna hajdinát termelnek, és sajnos ennek 90%-a exportra kerül, bár mondhatjuk, hogy egyre jobban ismerté válik a hazai piacokon, megtalálhatjuk már bioboltokban és különböző nagyobb szupermarketekben is.
Miután röviden bemutattuk a hajdinát, mint növényt, most gasztronómiai magazinműsorunk folytatásában egy mese következik, mert hogy Christian Andersennek, a népszerű meseírónak van egy olyan meséje, ami a hajdináról szól. Hogy is hangzik ez a mese?
Így van, ez egy nagyon tanulságos történet, úgyhogy hallgassák szeretettel. Ha nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perzselt szántó földet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, s a parasztok azt mondják, beleütött a villám. De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, azt meg egy vén fűzfától hallotta, mely ott állt, s ott áll mai napig egy hajdina föld szélén. Tekintélyes öreg fűzfa, a körbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszedel sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söprik, mint a hosszú zöld haja volna. Körülött teros meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtott a szelíd, alázatos fejét. De volt egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette a fejét. Érek én is annyit, mint a gabona kalásza, mondta gőgösen, s még szebb is vagyok, virágaim pompásak, mint az almavirágok, örül a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűzfa? Az öreg fűz lassan bólogatott, mintha azt mondta volna. Bizony láttam. De a hajdina még magasabbra vetette hiú gőgös fejét, s azt mondta magában, ostoba vénfa, olyan öreg már, hogy fű sarjad a derekából. Hirtelen vihar kerekedett, vagy nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba. Vigyázz, hajts le a fejedet, intették a virágok. Én nem szorulok rá, felejte dőfösen a hajdina. Fogadd meg a szavukat, hajts le a fejed, kiáltotta a gabona. Közeleg a viharangyala, röpítik sebes szárnyai, és szárnyai leérnek a felhők közül a földig, s mielőtt még kegyelemért könyöröghetnél, feketére persel. Csukd össze a szírmaidat, hajtsd le a leveleidet, figyelmeztette a vén fűzfa. Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen, még az emberek sem merik. Bent bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk is mi lenne fákkal, növényekkel. Mi silányabbak vagyunk. Silányabbak? Méltatlankodott a hajdina. Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba. Olyan hiú volt és gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagycsakára elvonult a vihar, a gabonakfélék meg a mezővirágai, esőtől mostatva, üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát felselte korom feketére a villámtüze. Gyom lett a mezőn. Az öreg fűzfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle. Miért sírsz, öreg fűz? Örülj az áldott természetnek, nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Érzed a virágok pokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűzfa? Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt a szomszédja a hajdina, s hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sohasem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkértem őket, hogy meséljenek valamit.
Milyen hatásai és tápértékei vannak a hajdinának?
Pozitív élettani hatásai miatt nagyon széles körben alkalmazható. Kalcium, foszfor és kálium tartalma jelentős, nagy mennyiségben tartalmaz rutint, amely vízben oldódó antioxidáns vegyület. A rutin erősíti a kötőszöveteket, védi a szívet és az érrendszert, segíti a sejtfal regenerálódását, csökkenti a hajszálvérzések kialakulását is. Védelmet nyújt a rákkeltő anyagok ellen is, csökkenti a bélhámsejtek kóros szaporulatát. A hajdina kiemelkedően magas élelmíros tartalma miatt bélperisztaltika növelésén és tranzitidő lerövidítésén keresztül jól alkalmazható a székrekedés kezelésben egyes daganatos megbetegedések, például vastag és végbéldaganat megelőzésében is. A hajdina igen értékes vitaminforrás, mivel a B-vitamin csoport majdnem minden tagját tartalmazza. Ilyen a tokoferol, a riboflavin és a tiamin tartalom is.
Kiknek ajánlhatjuk a hajdina fogyasztását?
A hajdina fontos szerepet játszik a magas vérnyomású betegek diétájában. Javasoljuk egyes daganatos betegségek megelőzésére. Élelmiszerrostjai növelik a szervezet inzulinérzékenységét, tehát a cukorbetegségben szenvedő betegek diétájában is hasznos lehet. A hajdina rostjai megkötik az epesavakat, a koleszterint és a zsírsavakat, így csökken a koleszterin felszívódás is, tehát ezen betegeknek is javasolható. Krónikus májbetegségekben szenvedőknek is javasolható, a magas metionin tartalma miatt beépíthető a gyógyétrendbe.
És kiknek nem javasolt a hajdina fogyasztása?
A hajdina fogyasztásánál oda kell figyelni azoknak a betegeknek, akiknek enzimdefektusai vannak, esetleg epekövük. A hajdina magas diétás rosttartalmánál fogva jól beleilleszthető a fogyókúrázók energiaszegény diétájába is. A rostok ugyanis csökkentik a tápanyagok felszívódását, a gyomor ürülési sebességét és az éhségérzetet is.
Gondolom, ön előszeretettel készít hajdina alapanyagból ételeket, a mai alkalomra több recepttel is készült. Melyek azok a receptek, amelyeket megoszthatunk a kedves hallgatókkal?
Az étrendi választék bővítésére, a diéta ételsorainak színesítésére javaslom, és nem csak lisztérzékeny betegeknek, a következő recepteket. Most bőti időszak van, és nem fogyaszthatunk húst. A bőti időszakra ajánlom a zöldséges hajdinát, melynek hozzávalói 750 g hajdina, 10 deka vöröshagyma, 5 gereszt fokhagyma, 20 deka olaj, fél kiló sárgarépa, fél kiló zöldborsó, petesejemzöld, só és olyan ételízesít, amit a lisztérzékenyek is fogyaszthatnak. A hagymát apróra vágjuk, összeszúzott fokhagymával és hajdinával. Olajon enyhén megpároljuk, 2 liter meleg zöldséglevessel leöntjük, fűszerezzük. Fedővel lefedve kis lángon körülbelül 15-20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a répát és a borsót. Készrefőzzük és szükség szerint utóízesítjük. Innyenceknek hoztam egy hajdinás köret receptet is, hajdina brokkolival. Hozzávalók: fél kiló hajdina, 1 kiló brokkoli, fél liter kefir, 8 gereszt fokhagyma, só. A hajdinát 1 liter sós vízben megfőzzük, ízesítjük az összezúzott fokhagyma gerezdekkel. A brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük és kevés sós vízben fedő alatt megpároljuk. Ha elkészült, hozzákeverjük a hajdinakásához. A tetejét leöntjük kefűrrel és közepesen meleg sütőben tálaljuk. Desszertnek pedig javasolnám az almás hajdina felfújtat, melynek hozzávalói 40 deka hajdina, 16 deciliter tej, 4 deci víz, 50 deka alma, 6 darab tojásfehérje, 25 g vaníliás cukor, 4 deka margarin, 2 citrom, 10 deka cukor. A megmosott és átválogatott hajdinát a tej és a víz keverékében feltesszük főzni. Ízesítjük a cukorral, a citromlevével és reszelt héjával. Ha megpuhult, belekeverjük a lereszelt vagy szeletekre vágott almát. A felvett tojásfehérjék habját óvatosan beleforgatjuk, majd margarinnal kikelt hőálló üvegtába tesszük és alaposan átcsütjük, amíg a teteje szép piros nem lesz. Dúsíthatjuk durvára vágott diódarabokkal, masolával, esetleg őrölt fahéjjal is.
Az elmúlt percekben Fabi Csilla gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Műsorunk folytatásában Zádor Endrénét a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról kérdezem. Mitől bio egy élelmiszer? Miben rejlik a kifejezés maga?
A Biói élelmiszerek egy olyan körültekintő gazdasági termelési folyamaton mennek keresztül, amelyek nem csak ásványi anyagokban és földművelés technikai dolgokban nyilvánulnak meg. A biotermékek, például, hogyha a zöldség gyümölcsökről van szó, egy olyan komplex talajvizsgálatot végezve állítanak össze egy növény életét, és odáig, hogy az asztalra kerül nekünk, meghatározó kultúrák, hogy a talajmintától kezdve a víz és ásványi anyagokon keresztül minden egyes termelési fázisra odafigyelj. Na most ugyanígy ez az állati élelmiszereknél is. Az állatoknál ugye a szabadtartású állatok, és ezeknek a nem gyógyszerezése az olyan táplálékkal való. Ez általában ugye a természetes táplálék, tehát a búza, kukorica és egyéb gabonafélék, illetve melyik állatnak ugye mire van szüksége. Ezekből tevődik össze, és ettől lesz bio. Röviden, mert ugye itt olyan biológiai és egyéb dolgokba lehetne belemenni, amit én nem is tudok, és nem is értek hozzá, mert ugye nem ez a szakterületem.
Mitől bio egy táplálkozás? Hogyan tud az ember a hétköznapi életében a bio táplálkozásra áttérni? Szükséges-e az áttérés? Hogyan tudja beépíteni a mindennapi táplálkozásába ezt a táplálkozási formát, és jó-e, ha beépíti?
Nagyon szélsőséges dolgokat ugye nem akarok itt egyből mondani, hogy miért jó egy odafigyelni egy biotáplálkozásra, aminek egy része biotáplálékból áll össze. Mindenképpen azokról a belső szervi folyamatokról van szó, amelyek kívülről nem látszanak, és ugye mi, akik nem vagyunk orvosok és ezek dolgoknak pontos ismerői, nekünk nem is szemmel látható ez, csak majd az évek folyamán derül ki, hogy hogyan is éltünk, és milyen minőségű ételeket ettünk. Na most azt tudjuk, hogy a környezetünkkel közvetlenül érintkező felület, például a bőr, ami összesen 2 négyzetméter körüli felület, a légutak azok olyan 80 négyzetméter körüli felületen érintkeznek a környezettel, és a bélnyálkahártya az, ami 400 négyzetméter felületen érintkezik a környezettel. Na most ez nagyon jól mutatja azt, hogy azért van szükségünk jó minőségű táplálékra, mert ez a nagy felület, ezt el kell látni megfelelő anyagokkal. Az immunrendszerünk 80%-át ide, erre a területre csoportosítja a sejtjeinek. Tehát ezért nagyon fontos. Ezen kívül azok az apró dolgok, amik az ember napjaiban jelentkeznek problémák, azok már jelzései a helytelen táplálkozásnak, és minden embernek egyénileg kell megtalálnia azt az utat, ami egy általános jó közérzetet, egy jó vitalitást, energikus, állandó állapotot jelent.
Vegyük szépen sorban azokat a bio élelmiszereket, bio összetevőket, és nyugodtan mondhatom, hogy bio szakszavakat is, amelyek ezzel a témával kapcsolatba hozhatók. Mert hogy itt jó néhány olyan fogalom is felmerül, amelyet talán eddig nem nagyon ismertünk, vagy nem nagyon találkoztunk velük. Javaslom, hogy akkor ezeket a termékeket most általánosan ismertessük a kedves hallgatókkal.
Nekünk már egy hosszú idő óta tartó gyakorlatunk van a tönkölybúza termesztésben, és egy olyan jó minőségű fajtával tudunk előállni, egy olyan ellenőrzött termékcsoporttal. Először is a hántól tönköly az, ami úgy az asztalunkra kerülhet, hogy egy közvetlen termék. Hántól tönkölyt szoktunk csiráztatásra használni, egyéb kis kását áztatással, mézzel, nyersen vagy kissé főzve kerülhet az asztalunkra. Ebből készülhet tönkölyliszt, amely teljesőrlésű és fehérliszt lehet. Hát nyilván a teljesőrlésű lisztnek a beltartalmi értéke mind megvan. Nagyon jó a különböző emésztési betegségekre. A teljesőrlésű liszt az, aminek ki kellene váltania a kenyér alapanyagot, tehát teljes őrlésű legyen a liszt, mert olyan aminosavak, egyéb ballasztanyagok és minden fontos rostanyag benne van, amire szükségünk van. Tönkölyi java, amely vegetáriánusoknak a hús pótlására szolgál. Tehát a tönkölyi javából fogunk is egy receptet ajánlani, amely megfelel mindazok ízlésének, akik a húst pótolhatják, vagy a húst egészíti ki vele, mert úgyis nagyszerű. 2 reggeliző pehely van, amit tudunk ajánlani, a tönkölyi puffancs és a tönkölyi flakes, ami a gyerekek körében nagyon kedvel, de azok a felnőttek is fogyasztják, akik egyébként műzlit használnak és fogyasztanak. Tönköly korpát tudok ajánlani, tönköly darát, amely ugyanúgy a hagyományos konyhába is beleillik, és elkészíthetők vele az ételek. Tönköly csíra, amely egy nagyon magas E-vitamin és egyéb vitamintartalmú étel. Ezt főleg nyersen próbáljuk fogyasztani joghurtba, tejbe, mert akkor marad meg az értéke a tápláléknak. De ehhez egy tönköly csírás palacsintát is tudok majd ajánlani. Aztán a mindennapi táplálékban nagyon fontos kenyér, amely van három formában, teljes őrlésű fehér, amely nem teljesen fehér, tehát egy kis teljes őrlésű fermentet tartalmaz, és van az élesztőmentes tönkölybúza kenyér, amely szintén teljes őrlésű. A ferment egy speciális enzim. Azért hívják a tönkölybúza esetében fermentnek, mert a rozsból készült kovász a kovász, a tönkölybúzából készült kovász az pedig ferment, tehát ez az elnevezés.
Gasztronómiai magazinműsorunk nem múlhat el úgy, hogy ne ajánlanánk a kedves hallgatóknak recepteket. Ön már itt megelőlegezett néhány receptet a megemlítés szintjén. Most viszont akkor javaslom, hogy osszuk meg ezeket a recepteket a kedves hallgatókkal. Természetesen, ha a mai témánk a biotermékek, a biotáplálkozás, akkor legyenek ezzel kapcsolatosak a receptek is. Milyen ötletekkel készültünk?
A tönköly java volt az, amit említettem, hogy abból ajánlok receptet. Olívaolajon megdínsztelek egy kis fokhagymát, ebbe kockára vágva beleteszem a tönköly javát, és körülbelül 5 perc alatt hirtelen lángon megsütöm. Mellette egy másik lábasba egy 10 dekányi vajat felolvasztok, ebbe szintén fokhagymát teszek, jó sokat, aki bírja a fokhagymát, szereti, az minél többet tesz, annál jobb. Ezt szintén megdínsztelem, és teljes űrlésű liszttel, ha lehet, egy olyan 3 kanálnyival berántom, vagy megpirítom a lisztet a vajban, és ehhez 2-3 deci tejszínt, ha nincs otthon tejszínünk, akkor tejet is nyugodtan használhatunk. Ezt szintén a biopiacról szoktam venni, és ez amikor fölengedtem, megfűszerezem egy kis tárkonnyal, kakukkfűvel és borssal. Majd ezt összekeverem a lábasban lévőt, és általában vokba készítem el a javát, összekeverem, és ez egy ilyen szószos, valaki a húst ugye mellőzi. És ehhez készítek vagy egy barna rizsből párolt köretet, vagy zöldségköretet, vagy tésztát is lehet, teljes ülésű lisztből készült mondjuk orsó tésztát, és ki hogy szereti keverni is ezeket a köreteket lehet. Hogy édeség is legyen az asztalon, ezért ajánlom a teljes ülésű lisztből készült palacsintát, vagy pedig ha nincs otthon teljes ülésű lisztünk, de van búzacsíránk és fehér lisztünk, akkor a fehér lisztbe kell tennünk egy olyan 4 kanálnyi búzacsírát. Ez a hagyományos a palacsinta recept, a 30 deka liszt, a tej, amely tejszín sűrűségűre hígítja a lisztet. Tojást, ha teljes őrlésű lisztből csináljuk a palacsintát, nem szükséges tenni, mert tökéletes lesz anélkül is, ugye a tojásra érzékenyek, vagy vegetáriánusok, azoknak ugye ez nagyon jó. Nem szoktam cukrot tenni bele, egy picit sót néha teszek bele, de az sem szükséges. És akkor lesz belőle egy tészta alapanyagunk, amit ugyanúgy kisütök, legjobb vajon, de éppen annyit, hogy meg szoktam kenni a palacsintasütőt egy ecsettel, vagy tajúval, amit régen használtunk, és kisütöm a palacsintákat, ehhez készítek mondjuk egy mákos tölteléket, amelyet csak úgy natura mákot ledarálom, ehhez szőlőcukrot szoktam használni, mert az ugye jobb, és mézzel megcsorgatom. Elhagyhatjuk a mákot, és akkor lesz egy mézes palacsintánk, ha mézzel megcsorgatjuk a palacsintát, összetekerjük, és így kerül az asztalra. A biopiacokon mézet is vásárolhatunk, jó, ellenőrzött, minőségű mézet. Az általam ajánlott receptekhez pedig jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Zádor Endrénével beszélgettem a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a dél-olasz teológiai karokhoz. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a vatikáni magyar kápolnában. 11. elmélkedés a vatikáni nagybőti lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Leó pápa. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Pugliai Teológiai Fakultás és a Calabriai Teológiai Intézet közösségét.
Cari fratelli, benvenuti. Sono lieto di incontrarvi questa mattina.
Üdvözölte a két intézmény együttműködését, és arra buzdított, hogy folytassák a gyümölcsöző munkát, hogy új távlatokat és nyelvezetet találjanak az evangélium hirdetésére a mai környezetben. Puglia és Calabria, két gyönyörű tengerparti régió, melynek kapcsán Ferenc pápa gondolatait idézte a Szent Atya. Maradjatok a nyílt tengeren. A katolikusnak nem szabad félnie a nyílt tengertől, nem szabad a biztos kikötőkbe menekülnie. Nagy szükség van erre a hozzáállásra, különösen ma, amikor a hitet hirdetni kell és a kultúrába illeszteni. Nem arról van szó, hogy tudást kell szerezni akadémiai kötelességek teljesítéséhez, hanem egy bátor hajózásra indulni, átszelve a tengert. Ez az utazás két irányba halad. Egyrészt mélyre kell szállni, hogy fölleljük Isten misztériumait és a keresztény hit különböző dimenzióit. Másfelől a nyílt vízre evezni, hogy más távlatokat fedezzünk föl, új formákat és nyelvezetet, melyben hirdethetjük az evangéliumot. Leó pápa leszögezte.
La teologia serve per l'annuncio del Vangelo.
A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, ezért szerves és alapvető része az egyház küldetésének. A teológiai képzés nem néhány szakértőnek szól, hanem mindenkinek, hogy elmélyítse a hit misztériumát, és hasznos eszközöket kapjon az evangélium kulturális és társadalmi közvetítéséhez. A Szent Atya rámutatott a kalábriai és puliai régiók értékes összefogására, amelyben egyesítették a korábban autonóm módon működő intézményi és képzési folyamatokat. Ez fontos szinergia. Valóban történelmi lépés, ami előmozdítja az egyházmegyék közötti kommuniót, segít felülemelkedni a régi, különálló beidegződéseken, vagyis az egységet és a testvériséget szolgálja az egyházon belül. Ezen az úton lehet közös gondolkodást kialakítani, együtt szembenézni a lelkipásztorkodás és az evangelizáció kihívásaival. 14. Leó pápa közös teológiai képzésre buzdít, mivel az evangélium hirdetéséhez olyan képzésre van szükség, amit csak együtt végezhetünk, a nyílt tengeren hajózva, de nem magányos hajósként. Ki kell futnunk a biztonságos kikötőinkből, kilépni területi és egyházi határainkon túlra, találkozni és véleményt cserélni, meghallgatni egymást, párbeszédet folytatni, erőforrásainkat, szakértelmünket és karizmáinkat összehangolni az egyházon belül.
Facendo teologia insieme, gli orizzonti intellettuali, spirituali e pastorali si allargano e si mescolano.
Ha együtt végezzük a teológiát, akkor az intellektuális, spirituális és lelkipásztori távlatok kinyílnak és keverednek, közös távlatokat hoznak létre, az egyházi elkötelezettség az adott területen jobban testet ölt, és ezáltal megújíthatjuk a hit stílusát és nyelvezetét ott, ahol élünk. Az összehangolt teológiai képzésen keresztül felkészítjük a jövő papjait és lelkipásztori munkatársait arra, hogy az egyházi kapcsolatokat szinodális stílusban éljék meg, ahol a különböző szereplők, szolgálatok és karizmák kiegészítik egymást, és meghaladnak minden bezárkózást. Ezáltal jobban tudnak válaszolni a társadalmi és kulturális kérdésekre és kihívásokra is, mint például a Calabria és Puglia-i régió összetett szociális problémái, a munkaválsága, az elvándorlás jelensége, az elnyomás, a rabszolgaság és az igazságtalanság formái, amelyek merész elkötelezettséget kívánnak mindenkitől. Ezzel a jövő kulturális befektetését valósítják meg, amellyel leküzdhetik a beletörődés és a közöny logikáját. Leó pápa végül arra bátorította a két dél-olasz régió teológiai intézményét, hogy olyan akadémiai közösségről álmodjanak, amelyikben a papságra, szerzetesi vagy világi életre készülőket együtt képzik, és segítik a keresztény közösségeket abban, hogy az evangélium jeleivé és a remény műhelyeivé váljanak.
11. elmélkedés a vatikáni lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Február 27-én pénteken délután hangzott el a 11. és egyben utolsó nagybőjti elmélkedés a Pál kápolnában, 14. Leó és a római kúria jelenlétében. A prédikátor Erik Warden, norvég trapista püspök, a reményt közvetíteni témáról elmélkedett. 1962. október 11-én Szent 23. János pápa ünnepélyesen megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, emlékeztetett beszéde elején a főpásztor. A zsinat legnagyobb gondja az volt, hogy a keresztény tanítás szent letéteményét védelmezzék és hatékonyabban tanítsák. Ez a tanítás az egész embert átfogja, amely testből és lélekből áll. Ez arra int minket, földi zarándokokat, hogy mennyei otthonunk felé tartsunk. Kevesebb, mint egy héttel 23. János pápa beszéde után kitört a kubai rakétaválság. Úgy tűnt, az ember készen áll arra, hogy kirobbantsa magát földi tartózkodása vízéből, eszkatológiai cél nélkül. A II. Világháború sebei még mindig frissek voltak, de fajunk az önpusztítás szörnyű új távlatainak megteremtésén dolgozott. A zsinatot bizonytalan légkör övezte, ugyanakkor ezt az időszakot heves remények töltötték el egy új társadalom megteremtése iránt, amely az emberi jogokon, a tisztességes kereskedelmen és a technikai fejlődésen alapul. A zsinat a kor nyugtalanító kérdéseire kívánt válaszolni, a világ jelenlegi trendjével, az ember helyével és szerepével a világegyetemben, az ember törekvéseinek értelmével, a valóság és az emberiség végső sorsával kapcsolatban. Nem csak, hogy foglalkozott a kérdésekkel, hanem rámutatott azok megoldására is,
kijelentve, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus testesíti meg az emberiség jövőjét, hangsúlyozta a norvég püspök. A zsinat azt a feladatot tűzte ki az egyház elé, hogy Krisztust úgy hirdesse, hogy világosan és meggyőzően jelenjen meg a mai kor legsürgetőbb kérdéseire adott válaszként anélkül, hogy egy pillanatra is veszélyeztetné a szent tanítás letéteményét. Krisztus a népek világossága, Lumen Gentium. Egyedül ő, az Atya akaratát teljesítve, a lélekben cselekedve, újíthatja meg a föld arcát, jelentette ki Erik Várden püspök. Ő benne bízunk, nem pedig múló cselszövésekben. Ő rajtunk keresztül is cselekedhet, ha hajlandóak vagyunk türelmesek lenni. A nagybőjt megmutatja nekünk, hogy Isten filantrópiájának sebét elszenvedve a legaktívabb a szenvedésében. A remény, amit ránk bíz, nem egy végre modernizált, digitalizált, megtisztított könnyek völgyében rejlik. Reményünk egy új égben, egy új földben, a halottak feltámadásában nyugszik, szögezte le a trappista szerzetes. Korunk éhezik arra, hogy hallja ennek a reménynek a hirdetését. Figyelembe vettünk néhány minket körülvevő jelet. Az új vallási érzékenység a fiatalok körében, az igazság kategóriájának visszatérése a nyilvános közbeszédbe, a gyökerek keresése. A globális intézmények és szövetségek összeomlanak, mutatott rá a prédikátor. Stratégiai, ökológiai és ideológiai veszélynek vagyunk kitéve. Természetes, hogy az értelmes és jó akaratú emberek felteszik a kérdést, hogy ilyen bizonytalanság közepette mi az, aminek van esélye, hogy tartós marad. Belefáradva abba, hogy homokra építsék életüket, szilárd sziklát keresnek. Mindeközben a szívük nyugtalan. A II. Vatikáni zsinat atyái a Gaudium et Spes kezdetű enciklikában megerősítették, hogy a jelenkor legjobb törekvéseinek és legsötétebb félelmeinek visszhangot kell kelteniük a keresztények szívében. Mert egy keresztény számára semmi sem idegen, ami valóban emberi. Szent Pál emlékeztetve a korintusi keresztényeket arra, hogy közöttük volt, ezt írta. Amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Jézus üdvözítő szenvedésének kategórikus központi szerepe áthatotta a kiengesztelődés, az irgalom, a kegyelemben való átalakulás, az öröm és az örök élete páratlan prédikátorának tanítását. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kövessük példáját egy olyan kultúrában, amely arra csábít minket, hogy egy boldogabb, rögzített folyamatok és meghatározott eredmények alapján kiszámítható evangéliumot kínáljunk. Figyelmeztetett Várden püspök. Körülöttünk az ősi katedrálisok keresztel árnyékolt hajóit átadják a minigolfnak. A szentélyeket kétségbeesetten világi jelenetekhez használják, amelyeket eredetileg a lényeges demonstrálására terveztek. Eközben egy kőhajításnyira a világ színterén a fiatalok vigasztalanul ringatóznak, halkan énekelve, hogy az élet egy nyílt seb, és hogy nincs már balzsam Gileádban. Korunk az evangélium teljességéért kiállt, hívta fel a figyelmet a prédikátor. A parkjainkban nehéz szívvel siránkozó fiatalok éheznek rá. Akkor hallgatnak rá, amikor olyan keresztények mutatják be tekintéllyel, akik képesek azonnal kifejteni, és kompromisszumok nélkül bemutatni az igazságát, kiemelve Krisztus kegyelmi hatalmát, amely megújítja és átalakítja az életeket, zárta 11. és egyben utolsó elmélkedését Erik Várden, norvég trappista püspök, Leó pápa és a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatán.
Hálaadó Szent Michel Kinga nővérért a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Éppen egy hete, február 24-én tért haza teremtő és megváltó urához Kinga nővér, akiért most egy héttel később a szokásos keddi magyar szentmisén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora mutatott be szentmisét, a kápolnál csúfolásig megtöltő koncelebráló papok és hívek jelenlétében. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, szól a particédulája, Zsoltár idézete, és valóban mindannyian azt éreztük, hogy Kinga nővérhez különleges módon hajolt-e az úr, mint egy válaszként is az ő hozzá fölmagasodó szeretetére. András atya nagybőgy második hete kedjének evangéliumához fűzte gondolatait, amelyben Jézus a néphez és tanítványaihoz fordul. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Tanítják, de nem teszik, és Jézus éppen emiatt a hitelességükért aggódik. Kemény szavakat mond róluk, de igazából nem a tanításokat utasítja el, hiszen mindenkit azok követésére szólít fel. Nem a tanítással van baj, nem is ad az ő tanításuk helyett más tanítást, ellenben leleplezi az életük és a szavaik közötti szakadékot, mert súlyos, elviselhetetlen terreket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Jézus ebben a tanításban egyfajta nagybőti tükröt tár elénk, amelyben mindannyiunknak bele kell tekintenünk. Nem az a kérdés, vajon tudjuk-e, mi a jó? Hiszen tudjuk. Nem is az a kérdés, hogy hallottuk-e már az evangéliumot, mert persze, hallottuk. Sőt, sok részét fejből is tudjuk. Az igazi kérdés az, hogy vajon összhangban van-e az életünk azzal, amit hirdetünk. Döntően fontos mozzanat ez mindenki, így a papok, szerzetesek és hívek számára is, mert az emberek mindenek előtt, még a tanításon túl is, ezt a hitelességet keresik és várják el tőlünk. Törő András atya második gondolatában a Jézus igényelte evangéliumi nagyságot hangsúlyozta. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Jézus teljesen átfordítja a gondolkodásunkat. A világ szerint ugyanis az a nagy, aki látszik, akit megszólítanak, akinek kiáll a tisztelet. Ezzel szemben Jézus szerint az a nagy, aki szolgál. És ennek a szolgálatnak a bemutatására és illusztrálására szolgál Kinga nővér élete, akiről ebben a szentmisében megemlékezünk. Az ő élete nem főhelyekről szólt, bár örökké azon fáradozott, hogy mindenkinek jusson helye Villa Mater Redemptorisban, az isteni megváltóró nevezett zarándokházban. Kinga nővér nem kereste a címeket, nem akart első lenni. Csendben, hűségesen, rejtetten szolgált, ami áthatotta egész életét. Talán épp ezért volt oly hiteles. Ő nem beszélt sokat az alázatról, hanem élte azt. Nem hangoztatta a szolgálatot, hanem gyakorolta azt. Az ilyen élet válik élő evangéliummá és hiteles tanúságtétellé. András atya homíliájának harmadik gondolata nagybőti utunk irányára utalt, amelyet Jézus tanítása végén így összegez, aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. A húsvétre a felkészítő nagybőti idő nem önsajnálgatás, hanem megtisztulás. Arról szól, hogy lassan letegyük azt, ami bennünk még a főhelyet keresi, és többek között az elismerés utáni vágyat, a kényelmességet és a másokat megelőző elsőbség igényét. Mindezzel szemben nagybőti feladatunk, hogy megtanuljunk szolgálni, mégpedig a lehajló alázat gesztusával, ahogy az Kinga nővér tette valójában egész szerzetesi életében. Most, amikor Kinga nővér lelkét Isten irgalmába ajánljuk, vigasztal bennünket Jézus ígérete. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják. A nagybőti út hitvilágához tartozik annak a tudata, hogy Isten látja mindazt, amit a világ nem vesz észre, hogy a csendes szolgálat nem vészel, és hogy az alázat nem marad jutalom nélkül. Végül Törő András atya így imádkozott, Kérjük az Urat, hogy Kinga nővér hűséges, szolgáló lelkülete erősítse minket is ezen a nagybőti úton, hogy amikor majd mi állunk Isten elé, ne a címek, hanem a szeretet beszélje mellettünk. Az isteni megváltóról nevezett nővérek magyarországi rendtartománya Balogh Izabella Kinga nővérről közített gyászterentésében olvassuk. Kinga nővér élete az Isten iránti hűség és az önzetlen szeretet tanúság tétele volt. Mindannyian részesültünk szelíd mosolyából, kedvességéből, sugárzó élet szeretetéből és vidám történeteiből. Finom, imádságos lelkét ragyogták vissza az ikonjai, amelyeket imádságban mérnöki precizitással készített. Isten szeretetében nyugodjék békében!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Rónai György, kora tavasz. A tölgyek közt az erdőn itt-ott még hóvilágol, de már a nyitni kék új rügyeket ígér. Zúgatja a tetőn a fenyvest az ifjúságból visszajáró tavaszi szél.
Rónai György, kora tavasz című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüst Kor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Ó, Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád a dicsőség és a fenség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítél meg engem, ne akkor, most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítélj meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örök kivalóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megtépett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!